Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle jön szabadulásom. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg teljesen. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálás szívvel magasztalunk téged, drága kegyelmedért, az igéért, azért, hogy most együtt lehetünk és figyelhetünk rád. Urunk, nagy ajándék az, hogy te eljössz hozzánk, meglátogatsz minket, szólsz, és Uram, mi erre a szóra figyelhetünk. Köszönjük, hogy nem a bűneinkre nézel, nem arra, hogy milyenek vagyunk, hanem arra, amit a fiú tett ott a Golgotai kereszten, hogy odaadta az életét, engedte drága vérét elfolyni, azért, hogy kifizesse a mi büntetésünket, adósságunkat, mindent magára vegyen. És Uram, ha mi megálltunk előtted, leborultunk, bűnbánattal bocsánatot kérve, akkor te eltörölted a bűneinket, és mindaz, amit ott megszereztél, az érvénybe lép, és ezt köszönjük neked, ezért magasztalunk. De Urunk, olyan jó, hogy nem úgy kell itt lenni, hogy csak a múltra tekintünk vissza, hanem a jelenben is rád nézhetünk, mert te mindenkor itt vagy, föltámadtál, élsz, és azok közt vagy jelen, akik hisznek benned, akik hozzád kiáltanak, nevedet segítségül hívják. És Uram, ezért vagyunk itt, hogy téged hívjunk segítségül, mert megtapasztaltuk, Urunk, hogy mi nem tudunk magunkon segíteni. Képtelenek vagyunk ötről a hatra lépni, de olyan jó, hogy neked van hatalmad, formálni bennünket, növekedést adni az életünkbe, előre vinni, hogy egyre inkább hozzád hasonlítsunk, és az életünk valóban bizonyságtétel legyen. Bocsáss meg, Uram, amikor nem erről szólt az életünk, amikor nem bizonyságok voltunk, hanem inkább másokat eltaszítottunk tőled. Könyörgünk, Urunk, az egyház vétkéért, vétkeiért, Uram, hogy sokszor úgy élt ebben a világban, hogy az egyáltalán nem krisztusi volt, és könyörülj, hogy ma ez ne így legyen, hanem inkább fel tudjunk mutatni téged, és hozzád vonzuk az embereket, hogy minél többen átéljék a te kegyelmed, minél többen rád bízzák az életüket, kövessenek téged, mert ez a világ is akkor lesz csak más, ha egyre több tanítvány, krisztusi ember mozog a földön. Könyörülj, Urunk, rajtunk, és kérünk így, légy itt szent lelked által, tedd áldássá, életté a te igédet a számunkra. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. János evangélium a 14. fejezetének az első 11 verséből. Tehát Isten igéje írva van János evangéliuma 14. fejezetének első versétől a következőképpen. Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van, ha nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahova én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre azt mondta, Uram, nem tudjuk, hova megy. Honnan tudnánk az utat? Azt mondta neki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Azt mondta neki Fülöp, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus így válaszolt, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Fülöp. Aki látott engem, látta az atyát. Hogyan mondhatod, hogy mutasd meg nekünk az atyát. Nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki bennem lakik, viszi végbe tetteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért, higgyetek. Az előzőekben Pétert láttuk, amint fogadkozik az Úr Jézusnak, hogy még az életét is érte adja, de Jézus világosan kijelenti a számára, hogy szó sincs erről, nem ismeri jól igazán önmagát Péter, mert nem tud kitartani Jézus mellett, nem tud hűséges lenni, és meg fogja tagadni őt. És Jézus ismeri a mi szívünket, gondolatainkat, és megmutatja azt, hogy mi is van belől, kik is vagyunk mi igazán, megmutatja azt, hogy rá van szükségünk. Itt Péternek is gyakorlatilag azt mondja, hogy ha nem belém kapaszkodsz, akkor nem tudsz megmaradni. Ha nem belém kapaszkodsz, nem tudsz elérni semmit. Ugye majd később a 15. fejezetben fogjuk olvasni a szőlőtő példázatát, hogy Jézus arra szólítja fel a tanítványokat, hogy maradjatok meg én bennem, mert nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. És Péternek ezt meg kell tanulnia, hogy Jézus nélkül, amikor csak a saját erejére, képességére, tudására, bölcsességére épít, akkor az kevés. Azzal el fog bukni. Isten országában csak az Isten erejére építve lehet előre haladni, növekedni. Az Isten országában nem a saját terveink, elképzeléseink, erőforrásaink a lényegesek, hanem az Isten erőforrása, az Isten ereje, a Szentlélek jelenléte az életünkben, az a központi forrás. A Szentlélek az, aki képessé tesz minket arra, hogy Isten országába helyt tudjunk állni, de saját erőből erre képtelenek vagyunk. És amikor Jézus elmondja, hogy bizony, mondom neked, nem szólal meg addig a kakas, még háromszor meg nem tagadsz, aztán így folytatja, ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Tehát az Úr Jézus valóban látja azt, ami a tanítványoknak a szívében, lelkében végbe megy. Világos a számára, hogy most úgy elbizonytalanodnak, megtorpannak. Hát ha ilyeneket mond Jézus Péternek, és aki ugye oszlopapostól, aki mindig elsőnek reagált, bár legtöbbször rosszul reagált, de mégis ő volt az első, és most ezt mondja neki Jézus, hogy a saját erőd kevés, el fogsz bukni, és ez egy belső nyugtalanságot, bizonytalanságot idézett elő bennük. Mi lesz velünk? Mi lesz velünk? Mi lesz, hogyha tényleg úgy folytatódnak tovább a dolgok, ahogy Jézus jelzi, hogy ő a kereszten meg fog halni, és itt maradunk magunkba. Hát mi lesz velünk? Hát eddig is sokszor kudarcot vallottunk, eddig is annyiszor féltünk, és idézzük vissza evangéliumi történeteket, hányszor látjuk egy-egy nehéz helyzetben, félnek a tanítványok is. Pedig ott van a közelükben Jézus, annyit hallották őt, átélték a hatalmát, és mégis félnek. Ugye félnek, amikor ott alszik a, a hajó fenekén, és kitör a vihar. Félnek, amikor másik alkalommal a tengeren járva közeledik hozzájuk, mert nem ismerik föl, és azt hiszik valami kísértet. És annyiszor ott a félelem a szívükben, hát akkor mi lesz akkor, ha nem áll mellettünk Jézus fizikailag, mennyivel inkább félelem fog minket meghatározni, hogy fogunk előre haladni. Hogy tudunk mi itt ebben a helyzetben Jézus nélkül majd bizonyságot tenni, képviselni az ő dolgait, képviselni őt, hogy fogunk tudni a nevében föllépni, és hogy ez a nyugtalanság, ez nem alaptalan, ezt látjuk mindegyik evangélium végén, amikor ugye Jézust megfeszítik, eltemetik, a tanítványok meg bezárkóznak. Mert félnek. Féltik az életüket. Úgy gondolják, hogy ha Jézust megölték, akkor ők se tudnak Jeruzsálemből élve eltávozni, és ott vannak bezárkózva. És többször olvassuk, hogy Jézus húsvétkor, ugye a feltámadás után, zárt ajtókon keresztül megy be hozzájuk. A bezárkózott tanítványokhoz megy be, és akkor már megtapasztalják, hogy nincs okunk a nyugtalanságra, mert Jézustól semmi nem választhat el. Tehát egy dolog a lényeges, hogy valóban övé az életem, hogy ő-e az ura az életemnek, megtisztultam-e már a bűntől, az ő vére által, rábíztam-e magam, neki szolgálok-e, ha igen, akkor nincs okon félni. Mert nem választhat el tőle semmi. Később mit ír Pál, hogy sem magasság, sem mélység, sem élet, sem halál, sem magasság, sem mélység, sem fejedelmemségek, semmi nem választhat el minket az Isten szeretetétől, ami megjelent a Krisztus Jézusban. Tehát ha övé vagyok, akkor semmi nem választhat el tőle. Tehát ezt mondja Jézus, és ugye erre a nyugtalanságra, ami most még ott van a tanítványok szívében, ugye milyen gyógymódot ajánl? Azt mondja, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Ez a gyógymód. Higgyetek, ugye ennek a szónak másik jelentése, hogy bízni. Tehát a hit az azt is jelenti, hogy bízom valakiben, bízom az Úr Jézus Krisztusban, de egy olyan képpel is, ugye, magunk elé idézhetjük ezt, hogy valaki megcsúszik egy hegyoldalban, még épp meg tud kapaszkodni egy kinyúló faágba, kiabál, és aztán ugye jön a segítség, leengednek egy kötelet, és azt a kötelet, azt bizony meg kell fogni, abba kapaszkodni kell, mert csak akkor tudják fölhúzni. Tehát ez a bizalom, a hit, azt is kapaszkodom a kötélbe, és hiszem, hogy föl tudnak engem húzni a szilárd talajra. Tehát mondja Jézus, higgyetek, bízatok bennem, hogy majd, amikor nem leszek itt közvetlenül veletek, akkor is én meg tudlak tartani titeket. Csak Jézus tud megtartani, egyedül Jézus. És erre van szükségük, erre a hitre. Ugye kettős hit, két irányú hit, hogy higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Tehát ugye az első szakasza megvolt, már mielőtt Jézus elkezdett munkálkodni. Hiszen a tanítványok mind zsidó hitben nevelkedtek. Az Ószövetség volt az életüknek a talaja és forrása. Hittek az Ábrahám, Izsák, Jákob istenében. Tudták, hogy az a sok csoda, amiről az Ószövetségben olvastak Istennel kapcsolatban, az valóság. De eljött Jézus, egy új korszak kezdődik el, a kegyelem korszaka, és itt már nem elég csak annyi, hogy hiszek a teremtő, szabadító Istenben, hiszek a seregek urában, hanem el kell jutni oda, hogy hiszek Jézusban, mégpedig úgy, mint az élő Isten fiában. Hogy hiszem, hogy az a Jézus, aki engem elhívott, az annak az Istennek a fia, akiről az Ószövetségben olvastam, akiben az őseink is hittek, akinek a szabadítását többször átélték, akinek az áldását tapasztalták az őseink, meg tapasztaljuk mi is. És ez ma is lényeges, hogy a hitünk ilyen két pólusú, Istenben, az Atyában és a fiúban, Jézus Krisztusban. Ugye az apostoli hitvallásban is gyakorlatilag ez fogalmazódik meg. Hiszek Istenben, mindenható Atyában, hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, és hiszek Szentlélekben. Tehát az Atya és a fiú. És azért lényeges, hogy a fiúban, tehát Jézusban higgyek, mint megváltómban és uramban, mert Jézusban áll elénk az Isten. Jézusban ismerhető ő meg igazán. Tehát ezt helyezi a szívünkre, ne nyugtalankodjék a szívetek, hanem higgyetek Istenben, higgyetek bennem, bízzatok bennem, ne nyugtalankodjatok attól, hogy mi lesz holnap, akár anyagilag, akár fizikailag, egészségileg, mi lesz a társadalomban, mi lesz ebben a világban, hanem higgyétek, hogy az életetek a kezemben van, és én tudom, mire van szükségetek. Az én Atyám házában sok lakóhely van, ha nem volna, megmondtam volna nektek, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Tehát Jézus úgy beszél, nem sokkal az ő megfeszítése előtt, hogy nem egy tragédiát állít eléjük, hanem azt mondja, hogy én haza fogok menni az Atyához. Ugye tudjuk, hogy a halála után jön a feltámadás, majd a mennybe menetelés, akkor megy haza az Atyához, és így mondja, hogy az én Atyám házában sok lakóhely van. Tehát, hogy már korábban is beszéltünk róla, hogy ugye János elmondja, amit Jézustól tanult, hogy nem csak ez a világ van, hanem van egy másik világ. Az Isten láthatatlan világa. Ugye nem tudjuk pontosan, ugye, milyen az a világ, de mit mond Jézus, hogy az én Atyám ott van abban a világban, uralkodik, és ott Atyámnak házában, tehát az a világ olyan, mint egy ház, tehát egy olyan hely, ahova haza lehet menni, ugye egy házba haza lehet menni, ott az ember, amikor belép, akkor tudja, én otthon vagyok, ott pihenhet, dolgozhat, ugye, amire szüksége van, azt el tudja végezni, és mit mond, hogy az én Atyámnak van egy háza, és ott sok lakóhely van. És jó ezt látni, hogy az a másik világ, ami még számunkra láthatatlan, az egy olyan hely, ahol Isten él a maga, hát ott az angyalokkal, az ő háztartásának a népével, mennyei lényekkel, és ez nem egy olyan hely, ami el van szigetelve mindentől, hanem Isten azt a helyet megoszta az emberrel. Az helyet készít az ember számára. Azt mondja Jézus, sok lakóhely van. Vagyis Isten úgy, ahogy az igéből is látjuk, ő azt tervez, hogy minél többen legyenek. Tehát ott annyi lakóhely van, hogy ott mindenki elférne. Mondhatnánk úgy is, hogy ma a földdel kapcsolatban nagyon sokszor halljuk azt, hogy túlnépesedés van. És hogyha így fog haladni a népességnek a robbanása, akkor nem fogunk elférni, meg a Föld nem fogja tudni ellátni azt a sok embert, eltartani. Na most Hát az Istennél nincsen probléma. Ott nincs túlnépesedés. Ott mindenki számára van hely, sok lakóhely van, rengeteg, és nincs olyan, hogy egyrészt ki lenne téve bármikor a tábla, hogy megtelt, az nem telik meg, és olyan sem fordul elő, hogy Istennek az a világa nem tudná az ott élőket eltartani. Tehát ettől nem kell félni. Tehát sok lakóhely van. Az, hogy, és ebben ugye ott van, az, hogy hányan foglalják el a lakóhelyet, ugye az attól függ, hogy hány ember fog Jézus Krisztushoz oda menni, itt a föld életébe. Hány ember ismeri föl benne a megváltót, hívja őt segítségül, és adja át neki az életét. Tehát a lakóhely megvan, de a mi kezünkben van a döntés. Tehát nem arról van szó, hogy Isten majd mindenkit oda besöpör, hanem úgy van, hogy ugye most a kegyelem korszakában, hogy szól az evangélium, ami azt jelenti, hogy Isten hívogat. Ugye erről mond Jézus egy példázatot, hogy van egy király, aki menyegzőt készít az ő fiának, és amikor eljön a menyegzőnek a napja, kiküldi a szolgáit, hogy hívják ugye azokat, akik már korábban értesítve voltak, hogy hívunk benneteket, meghívottak vagytok, és ugye majd jöjjetek el, és amikor pontosítjuk a dátumot, mennek a szolgák, akkor majd gyertek a menyegzőre. És mennek a szolgák, és hívják az embereket, és látok, hogy senki nem megy. Tehát akiket szeretett volna ott látni a király, senki nem megy. Mindenki elutasítja. Egyik ezért, földet vettem, most nősültem, új mezőgazdasági járműveket vettem, ki kell őket próbálni. Tehát mindenkinek van valami kifogása, és akkor a király azt mondja a szolgáknak, hogy menjetek ki az utcákra, és hívjátok be az embereket, mindegy ki, hívjátok, mondjátok, hogy várom őket szeretettel, és amikor az utcáról is bemennek az emberek, azt mondja a király, hogy még mindig van hely. Tehát még mindig van hely. Hát persze, hogy van hely, mert a meghívottak helye üres. Azért van még hely, mert akiket eredetileg hívott a gazda, azok nem mentek. És erre kell ügyelnünk, hogy nehogy a mi helyünk üres maradjon. Hogy nehogy elutasítsuk, Uram, nem érek rá, most fontosabb, annyi mindent el kell intézni, mert ki tudja, mi vár ránk, hogy alakul körülöttünk az élet, biztosítani kell dolgaimat. Azt mondja Jézus, van sok lakóhely, de a meghívottaknak azt kell mondani, hogy amikor az atya szól, hogy igen, Uram, megyek. És ami még fontos, ugye a menyegzői ruhát fel kell venni. A menyegzőbe csak a király által elkészített fehér ruhában lehet megjelenni, nem a saját öltözetünkbe. Ez azt jelenti, hogy ugye csak is a kegyelem által, csak is a Jézus vére által megtisztítva léphetünk be az életre. Ha nem volna sok lakóhely, megmondtam volna nektek. Tehát Jézus nem csap be, nem hazudik, mondjuk így. Az Ószövetségben is olvasunk ilyet. Nem ember az Isten, hogy hazudjon. A hazugság az csak ránk jellemző, az emberre. De Isten az nem hazudik, ezért megbízható a Szentírás. És ezt ki is lehet próbálni, hogy ószövetségi ígéreteket meg lehet keresni, és az újba pedig megnézni, hogy azok hogyan teljesedtek be, hogy Isten, amit ígért, azt mindig megcselekedte, és ezután is megcselekszi. Tehát ő ezután sem mond olyat, amit nem tenne meg. Az ő szava az garancia. Igen, az Isten szava az garancia. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ez is úgy megragadott, hogy ugye Jézus, amikor elmegy az atyához a mennybe, ugye már először megölik, majd feltámad, hazamegy. És ezt olvassuk, hogy helyet készít. Sokszor azt mondja, mit csinál Jézus a mennybe? Hát ide van írva, készíti nekünk a helyet. És ez megdöbbentő, mert itt megöltük, és amikor hazamegy, akkor nem úgy megy haza, hogy egy kipihenem az itteni fáradalmakat, mert hogy bántak ezek velem, de nem is azt mondja, hogy nem törődök velük, hát mit kaptam tőlük? Elutasítást, kereszthalált, fütyülök rájuk, hanem azt mondja, hogy helyet készítek. Ebbe benne van az is, hogy várja az övéit. Várja, hogy amikor megérkezünk, akkor vele találkozhassunk. Mit mond? Ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket. Ugye, ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Tehát Jézus nem csak elment. Ugye sokszor csak erre szoktunk figyelni, hogy visszament az atyához, mennybe menetele napján, vagyis elment, nincs itt ebben a világban fizikailag, de Jézus világosan mondta, hogy ismét eljövök. Nem tudjuk mikor, de az bizonyos, hogy egyre közelebb vagyunk. Nagyon közel van az ő eljövetele. Ahogy figyeljük az élet dolgait, amik történnek, annyi jelzést kapunk, hogy legyünk készen, hogy vigyázzunk, nehogy váratlanul érjen bennünket, és amikor jön, akkor abba szolgálatba, feladatba találjon, amiben állított minket, hogy hű szolgaként érjen minket az ő jövetele. Tehát legyen ez ott a szívünkben, hogy ismét eljövök. Miért? Magamhoz veszlek titeket. De kinek szól ez? Az özéinek, a tanítványoknak, az eklésiának, a kihívottak közösségének. Szándékosan nem mondok egyházat, mert akkor azt hiszük, hogy jön és viszi a református egyház, katolikus egyházat. Nem! Azokat, akik hisznek benne, akik őt szolgálják, akik kitartanak mellette hűségesen addig, amíg nem jön, vagy amíg le nem telik az időnk. Tehát ismét jövök, és magamhoz veszlek titeket. Igen, az övéit veszi magához, az övéit viszi el ebből a világból, és ez egy csodálatos dolog lesz. Elviszi az övéit. És aztán majd eljön az idő, amikor lezárja ezt a történelmet is. De az a lényeg, hogy amikor eljön, akkor mi is azok közt legyünk, akikért jön, és akiket magához vesz. Hogy ott legyünk, ahol vele. És mit mond a tanítványoknak? Eddig velem voltatok, most eljön egy idő, amikor már nem lesztek velem, mert én eltávozom innen, de visszajövök, hogy újra velem legyetek. Tehát a tanítványnak az a legnagyobb öröm, hogy a mesterrel legyen. És hát ezt várjuk, hogy egyszer színről színre láthassuk, hogy ott legyünk, ahol ő van. És ahol ő van, arról tudjuk, hogy ott nincs könny, gyász, ott nincs békétlenség, nincs betegség, nincs halál, ott élet van. Élet van. Hát nem is lehet más, hiszen ugye majd itt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát nem is lehet más, mert mint élet abban a világban, az Isten világában, mert azt mondja Jézus, hogy ő az élet. És ha ő ott van, akkor maga az élet van jelen. És hogy ott van az életünkben, a szívünkben, akkor ott az élet van jelen. Tehát ismét eljövök, magamhoz veszlek, hogy ott legyetek, ahol én vagyok, és hogy tudjátok oda az utat. Tamás azt mondta, Uram, nem tudjuk hova megy, honnan tudnánk az utat. Ugye mennyi ideje ott vannak már Jézussal, hallották őt, annyit tanultak tőle, több kijelentését átélték, amikor egy az egyben megmondta, hogy én vagyok az Isten, és most ott állnak értetlenül Tamás is, és azt mondja, nem tudjuk hova megy, hát akkor az utat se tudjuk. És Jézus nem áll le velük vitázni, hanem egyszerűen kijelenti, ismét ez a önkijelentés, a ego eimi, én vagyok, hogy én vagyok az Isten. És hozzáteszi, én vagyok az út, az igazság és az élet. Hát nem tudod az utat? Hát én vagyok az út. Hát én vagyok az út, mondja Jézus. Igen, Istenhez, az ő világába, az örök életbe Jézus az út. Más út nem vezet oda. Tehát nem érvényes az, amit ugye szoktak mondani, minden út Rómába vezet, minden út Debrecenbe vezet, mondják ugye a protestánsok, és így gondoljuk, akkor minden vallás az Isten országába vezet. Hát mit mond Jézus? Tehát erre nagyon oda kell figyelni. Mit mond Jézus? Én vagyok az út. Tehát eleve annak a vallásnak a képviselői nem oda tartanak, akit Jézus nem fogadják el, mint megváltót, messiást. És ezen belül is az az ember, aki bármibe is hisz, de nem Jézusban, mint az Istenhez vezető útban, az nem oda jut. Mert egy út van. Egy út van, ami Istenhez vezet. Jézus. Vagy ahogy a múltkor is említettük, a keskeny út. Gyakorlatilag ugyanaz. Ugye az ugyanaz, a keskeny út maga Jézus. Mi azt jelenti, hogy Jézust kihagyva nem oda fogunk eljutni. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam, tehát ezzel támaszza alá azt, amit már korábban elmondtunk, hogy csak is Jézus az út. Tehát Istenhez senki sem mehet, csak is Jézus által. És ez be nem számít, hogy mi mit mondunk. Kinek tetszik ez, és kinek nem. Mondhatnak erre bármit, hogy kirekesztők vagyunk, maga Jézus mondja. Mindegy, mit mond a világ. Hogy ugye ma mindenkit el kell fogadni, mert az Isten mindenkit szeret, igen, szeret. Azért adta oda a fiát. De ez nem azt jelenti, hogy mindenki, azért, mert Isten szeret, bejut a mennybe, az jut be a mennybe, aki ezt a fiút elfogadja, és követi, és úgy él, ahogy ez a fiú mondja. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is, mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Tehát Jézus azt mondja, hogy igen, annyi ideje itt voltam veletek, egyszerűen megismerhettetek volna, rádöbbenhettetek volna, hogy kicsoda vagyok én. Rádöbbenhettetek volna, hogy én bennem jelen van az atya is. De mostantól ismeritek őt, és láttátok őt. Vagyis azt mondja, hogy hát itt áll előttetek az élő Isten. Hát nyissátok már ki a szemeteket. Hát itt van most már ugye, ismeritek, és láttátok. Hát itt áll. Be is mutatkoztam már többször is. Én vagyok, én vagyok, én vagyok. Hát engedjétek már el a tudatotokig, a szívetekig, és ne hozzatok kifogásokat, ne legyetek már értetlenek tulajdonképp, így is mondhatjuk. És mi történik? Hát mégiscsak értetlenek. Most előáll egy másik tanítvány, Fülöp. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus így válaszolt, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Fülöp. És mintha nekünk szólna, annyi ideje veletek vagyok. Annyi igehirdetést hallottatok, annyi ideje olvassátok a Bibliát. Oly sok irodalom lehet ma a kezetekbe, ami a Bibliáról szól, rólam szól, a hitről szól. Hát még mindig nem ismertetek meg. Föltetjük a kérdést, hogy mennyire ismerjük mi Jézust. Ha úgy beszélni kellene róla, mit tudnánk elmondani? Be tudnánk őt mutatni egy másik embernek? Hogy igen, én már 30 éve olvasom a Bibliát, és így ismertem meg Jézust. Ezt tudom elmondani róla. És annyi mindent tapasztaltam a saját életembe, el tudom mondani, miket tett. De lehet, hogy nekünk is azt mondja, hogy ennyi év után mégsem ismertél meg. Tegyük föl a kérdést magunknak, hogy ismerem-e őt igazán. De nem kell elcsüggedni, ha azt mondjuk, hogy nem, mert még mindig van lehetőségünk, hogy még jobban megismerjük, vagy elkezdjük megismerni. De hogyan mondhatod, hogy mutasd meg nekünk az atyát? Hát nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Tehát megismétli, és újra oda eléjük állítja, hogy nézzétek, az Isten itt van. Ha engem láttok, az atyát látjátok. Maga az Isten jött én rajtam keresztül ide hozzátok. Az az Isten, akiben eddig is hittetek, most én általam emberi formát vett föl, hogy jobban megismerjétek, még jobban segítségül tudjátok hívni. És nem hiszed, hogy mi egyek vagyunk. Nem hiszed, hogy bennem látod az atyát. És mit mond, hogy azokat a beszédeket, amelyeket mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki bennem lakik, viszi végbe tetteit. És ezt már többször elmondta a farizeusoknak, írástudóknak, hogy ő nem a maga tanítását adja át, hanem azt mondja, amit az atyától, Istentől tanult. Tehát gyakorlatilag őnek Isten elmondta, hogy mit adjon tovább az embernek. És ő továbbadta nekünk. És azt mondja, hogy az atya, aki bennem lakik, viszi végbe tetteit. Hogy Jézus által az az Isten, aki ezt a világot megteremtette, létrehozta, ő cselekszik. És itt még a 11. versben újra mondja, hogy ahogy fölszólítja őket, higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, az atya én bennem, ha másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek. Hát annyi mindent átéltetek, mondja nekik. Hát idézzétek föl ezeket. Gondoljatok rá, milyen tetteket hajtottam végre, és tegyétek mérlegre, hogy ezek olyan tettek voltak, amelyeket ti magatok is bármikor meg tudtatok csinálni. És végig mehetnénk egy evangéliumon, ahogy Jézus eléjük idézi, hogy gondoljatok azokra a cselekedetekre. Amikor ott voltatok, kiábrándultan, fáradtan, mert egész éjjel dolgoztatok, és a háló üres maradt. Hiába vagytok szakképzett halászok, egy fia halat nem fogtatok. Emlékezzetek csak. Azt mondtam, hogy a másik oldalon és a tó mély részén vessétek ki a hálót, és mi történt? Mindjárt fogtatok. Vagy azt magatoknak tulajdonítjátok? Vagy arra gondoltatok a csodás halfogás után, hogy hát azért ez mégiscsak a mi szakértelmünknek a következménye? Mert hányszor úgy van, amikor valami nem megy, kiáltunk az Istenhez, és amikor megadja és sikerül, akkor végül mégis magunkat dicsérjük meg. Meg egymást. Milyen nagyszerűek voltunk, pedig ott álltunk tehetetlenül. Vagy amikor jött a leprás, ti tisztítottátok meg? A béna, akit négyen leengedtek a háztetőn, a ti szavatokra állt talpra? A ti szavatokra nyert bűnbocsánatot? És erre azt kell mondaniuk, hogy nem. Ha őszinték, becsületesek, akkor azt kell, nem a mi szavunkra, nem mi vittük végbe, hanem te, Jézus. És mit vittél végbe? Olyan tettet, ami mi csak néztük. Soha nem gondoltuk volna, hogy mi egy leprást megtisztítunk, egy bénát talpra állítunk, és ha te ilyen tetteket meg tudtál tenni, az is jelzi, hogy te valóban az Isten vagy. Hogy benned az Atya van jelen. Hogy amikor egy tönkretett, szétdrogozott, szétivott, elzüllött életből Isten újra emberi életet formál, akkor mit mondhatunk, ha nem azt, hogy Jézus az Isten, és amit ő tesz, az az Atyáról tesz bizonyságot, és ezért magasztaljuk őt, hálát adunk neki, rábízzuk magunkat. Ugye higgyetek nekem, ha másért nem, a cselekedetekért higgyetek. Tehát többször elhangzik, hogy higgyetek, végre már jussatok el oda, hogy őszintén, minden ellenhang nélkül, minden bizalmatlanság nélkül hisztek bennem, rám bízzátok magatokat, és attól sem féltek majd, ami következik, és nem féltek akkor sem, ha magatok maradtok, mert láttok ott a kereszten meghalni, hanem hiszitek, hogy van tovább, van megoldásom, és majd az én ügyem is tovább megy általatok, most még nem tudjátok elképzelni hogyan, de majd pünköstkor megtapasztaljátok, eljön a Szentlélek, és képessé tesz titeket arra, hogy kilépjetek a nyilvánosságra, a bezárkózottságból, és hirdessétek az én nevem, és látjátok, hogy elindul az evangélium, és sok néphez eljut, és sokan dicsőítenek, sokaknak az élete minőségileg átalakul. Hát adja Isten, hogy mi is így tudjunk nyugtalanság helyett hinni Jézusba. Ha elkeseredünk, elcsüggedünk, elbizonytalanodunk, mit mond Jézus? Vegyétek kézbe az evangéliumokat, olvassátok el, miket tettem. És azokat kezdjük el olvasni, elmúlik a bizonytalanság. Megerősödünk, békességünk lesz, és tovább tudunk menni Jézussal, és várni, amíg ő eljön. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük az ígét, és jó látni téged, jó hallani téged, jó tudatosítani, hogy tisztában vagy a szívünk tartalmával, érzelmeinkkel, gondolatainkkal. És amikor látod bennünk a bizonytalanságot, akkor azt mondod, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Másik helyen még azt is hozzáteszed, hogy ne is féljen. És Uram, add, hogy így legyen, hogy a te szavad megerősítsen minket belőlről. Elmúljon minden nyugtalanságunk, kétségünk, és megerősödjünk benned. Elmúljon a félelmünk, és kimerjünk bátran állni az emberek elé bizonyságtételre, hogy el tudjuk mondani, ki vagy te nekünk, kinek ismertünk meg. El tudjuk mondani, hogy te változtattad meg az életünket, hogy neked köszönhetjük a bűneink bocsánatát, az új életet, az üdvösséget. És olyan jó látni, Uram, hogy te annak ellenére, hogy mi kivetettünk magunk közül, hogy nem fogadtunk be, pedig azt mondja az írás, hogy az övéi közé jött el, és hazajöttél a saját világodba, és mindent kitaszítottunk, és te mégsem dobsz félre, hanem amikor hazamentél az atyához, elkezdtél helyet készíteni nekünk. Még mindig fáradozol, értünk, és áldunk, és magasztalunk ezért. És add, Uram, hogy hálából neked szenteljük az életünket, engedjük, hogy te formálj, vezess, taníts minket, és tisztogass, könyörülj, hogy ne a magunk akaratát akarjuk mindig végbevinni, hanem tudjunk ráhangolódni a te akaratodra, hogy valóság legyen, amit kérünk a tőle tanult imádságban, hogy legyen meg a te akaratod. Uram, ez legyen valóság a személyes életünkben, hogy a te akaratod legyen meg, és ne a sajátunk, és ne azért harcoljunk, hanem a te akaratod. Igyekezzünk felmutatni másoknak is. Kérünk, Urunk, így formálj, alakíts minket, add, hogy rádöbbenjenek minél többen, hogy te vagy az út, ami az atyához visz, és nélküled senki sem juthat az atyához. Nincs más út, csak egyedül te, és add, hogy mi se akarjunk más utakat keresni, hanem ezen a keskenyen haladjunk egész a célba, az életre, az üdvösségre, és köszönjük, hogy te vagy ezen az úton az oltalom, a megtartó. Te vagy az erőforrás. Kérünk, Urunk, így betegekért, az, hogy ők is így hozzád jöjjenek, és kérjék a te szabadításod, gyógyításod, de nem csak e földi életre, hanem az üdvösségre, hogy elsőrendű szabadítás, gyógyulást, a bűn uralma alól, Uram, hogy átéljék, milyen jó hozzád tartozni, milyen jó megtisztulni a te véred által, és követni téged. Könyörgünk, Uram, a fiatalokért, gyermekekért, egyedül élőkért. Könyörgünk a családokért, könyörgünk a szenvedélybetegekért. Te tudod, Uram, letörni a különféle szenvedélyeknek a béklyóit. Neked van erre egyedül hatalmad, hogy ezt kérjék minél többen. És mi is kérjük azokért, akik még meg vannak kötözve, hogy adj nekik szabadítást. Könyörgünk, Uram, mindazokért, akik még nem ismernek téged szerte ezen a világon, hogy jusson el a szívükig az evangélium, és ragyogjon fel a te dicsőséged előttük, és meghódoljanak előtted minél többen. Könyörgünk, Uram, egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Az Úr akarja, és élünk legközelebb vasárnap. 10:30-tól a templomban tartunk istentiszteletet. Befejezésül a 167. dicséret 3. versét énekeljük. Így kezdődik az Atyát és Fiút.
szaki.